Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése. Jöjjön az Atyafiú Szentlélek teljes szent háromság Istentől. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyei édes atyánk, valóban itt vagyunk a te szent igéd hallására. Valóban itt vagyunk azért, hogy kicsit a földtől elszakadjunk, és csak rád tekintsünk, és csak hozzád ragaszkodjunk. Urunk, te látod egyen-egyenként a mi életünket. Te pontosan ismered, hiszen te az elmúlt héten is velünk voltál. Fogtad a mi kezünket, és átsegítettél nehézségeken, próbákon. És hisszük, Urunk, hogy nem véletlenül hoztál el minket erre a mai délutánra, amikor vágyjuk a te szavadat, vágyjuk a te üzenetedet, hiszen, Urunk, te vagy az egyedüli igaz Isten, a te igéd igazság, és, Urunk, szomjazunk az igazságra, szomjazunk arra, hogy valami biztosat halljunk, valami jó hírt halljunk, hiszen te látod, hogy mennyire tele van a környezetünk, mennyire tele van sokszor a mi életünk is, panasszal, fájdalommal. Urunk, most kérünk téged, hogy jöjj el közénk, áld meg ezt az együtt töltött egy órát, szólj hozzánk, beszélj hozzánk, mert vágyunk te rád. Kérünk, hogy a te szent lelkedet gazdagon árazd reánk is, hagyj értsük, hagyj halljuk a te szavadat, hadd halljuk meg azt, amit egyen-egyenként üzenni kívánsz ma nekünk. Jézus Krisztus nevében hallgass meg bennünket. Amen. Kedves testvéreim, Istennek igéjét a 13. Zsoltárból olvasom közöttetek. Bizakodás Isten szeretetében. A karmesternek Dávid Zsoltára. Meddig tart ez, Uram? Végképp megfeledkeztél rólam? Meddig rejted el orcádat előlem? Meddig kell magamban tanakodnom és bánkódnom szívemben naponként? Meddig kerekedhetik fölém ellenségem? Tekints rám! Hallgass meg, Uram Istenem! Tartsd meg szemem ragyogását, ne jöjjön rám halálos álom. Ne mondhassa ellenségem, végeztem vele. Ne újonghassanak ellenfeleim, hogy ingadozom. Mert én hűségedben bízom. Szívből újongok, hogy megsegítesz. Éneklek az Úrnak, mert jót tett velem. Kedves testvéreim, ez a felolvasott Zsoltár egy imádság. És ha végig kísértük az imádság gondolatmenetét olvasás közben, akkor észrevehettünk egy ellentétet. Egy ellentétet, ami az imádság kezdetén és a végén feszül egymásnak. Az író panaszkodással kezdi, és mégis így fejezi be: éneklek az Úrnak. A 6 vers alatt az elhagyatottság érzése a megszabadulás örömévé alakul át. Azt kérdezhetjük, hogyan lehetséges ez, hogy az író mollban kezdi és durban fejezi be. 4-szer olvashattuk el ezt a kérdést. Meddig? Valaki nagy nyomorúságban van, a halálhoz is közel. Nem bírja a szenvedéseket, és imádsága dörömböl a bezárt egeken. Meddig, Uram? Meddig? Meddig tart ez? Végképp megfeledkeztél rólam? Ez a zsoltáros az ő panaszát az Úrhoz intézi. Aztán még egyszer hangsúlyt kap, hogy megszólítja az Urat. Meddig rejted el orcádat előlem? Újra Istenhez kérdezi, Istenhez intézi az ő kérdését. Ugyanis az Zsoltár írója az Úr által elfelejtve érzi magát. Úgy érzi magát, mint aki elől Isten eltakarta az ő arcáját. Isten nem gondol többé rá. Isten nem foglalkozik vele. Nem akar róla tudni többé. Nem figyel rá. Dávid nem találja az Isten arcát. Hiányolja a bizalmas kapcsolatot az Úrral, a szövetség Istenével. És ez nem csak pillanatokig tart. Így beszél erről Dávid. Folyvást. Képzeljük el, hogy ezt éljük át. Isten elfelejt bennünket. Eltakarja az arcát előlünk. Nem néz többé kegyesen ránk. Meddig kell magamban tanakodnom, és bánkódnom szívemben naponként? Meddig kell egyedül lennem a terheimmel? Meddig kell a magányomat egyedül hordoznom? Dávid itt konkrétan azt érti ez alatt, meddig kell egyedül tanakodnia, meddig kell egyedül tervezgetnie a szökést az üldözője elől. Ugyanis Dávidot Saul üldözi, újra és újra az életére akar törni, és Dávidot mindig eléri a hír. Jön Saul, menned kell, menekülj, vagy különben az életedre tör. Meddig kell mennie? Meddig lesz még az, hogy az ellenségeim felém kerekednek? Bekerít, követ engem, és legyőz engem. És nagy büszkeséggel beszél hozzám. És ilyen helyzetben mi is feltehetjük a kérdést. Hol vagy, Uram? Nem teszel semmit az én ellenségem ellen? Nem véded meg az életemet? Nem oltalmazol meg? Egyedül hagytál? Akárhová nézek, nincs senki, aki gondoskodna rólam. Bizony Dávid átéli ezt. Úgy érzi, hogy Isten nem létezik. Az Úr idegen számára. Isten segítő keze, kegyelme távol marad. Pedig ez volt másképpen is. Dávid elcsüggedése ugyanis nem csak a külső körülmények miatt van, hanem azért is elcsüggett Dávid, mert az Istennel való közösségnek a hiánya reálszakad. Hiszen ő volt már Isten közelében, ismeri Istennek a jelenlétét, ismeri azt, milyen, hogy Isten szól hozzá. És most azt érzi, egyedül van, Isten elhagyta. Én azt gondolom, hogy jó, hogy ezek a szavak benne vannak a Bibliában. Ezeket a panaszokat nem kerültek ki a Szentlélek, hanem feljegyezte. Pedig azokról a körülményekről, amelyek között a Zsoltár írója imádkozik, keveset tudunk. Annyit tudunk, hogy az ellensége üldözi. Talán az volt a Szentléleknek a célja. Mindenki értelmezze a saját helyzetére, saját kérdéseire, a saját szükséghelyzetére. Ezt a kérdést, hogy meddig még? Ez az a panasz, amely a Zsoltár elején megszólít bennünket. Én most senkit nem szeretnék felszólítani panaszkodásra, csak azt akarom elmondani, hogy Isten ismeri a kérdéseinket. Isten ismeri a panaszainkat. Isten pontosan tudja, hogy mi miatt van talán keserűség vagy bánat a szívünkben. Mert Isten tudja a mi életünket. Azt tapasztalja Dávid, hogy Isten orcáját nem látja. Bizony hányszor vagyunk úgy, hogy a jóért, a létezésért, a munkánkért, a gyermekeinkért küzdünk és harcolunk, és minden nehézséget megpróbálunk elgördíteni, elhárítani. sokszor mégis azt tapasztaljuk, hogy mégsem sikerül, talán még Isten sincs velem. És megkérdezhetjük, hogy meddig? Azt gondolom, hogy ez a meddig egy fájó szív kiáltása. Egy emberi, aki nem találja Isten arcának a fényét, aki nem képes magától eljutni Istenhez, aki várja, bevallva, vagy nem bevallva, de várja Isten közelségét, várja, hogy valami csoda történjen az életében, várja, hogy közel jöjjön hozzá. Azt gondolom, hogy ami nagyon nagy tanulság lehet számunkra, bocsánat, ebből a pár igeversből, hogy Dávid panaszkodik ugyan, és mi is szoktunk panaszkodni, de fontos az, hogy Istennek mondja el a panaszait. Ebben különbözik az Isten távolléta miatti modern panasztól. A Bibliában bocsánat, Istenhez panaszkodnak, és fiaskodnak is Istennel. Korunkban azonban azt tapasztaljuk elsősorban, hogy Istent megtagadják. Istent okolják azért, hogyha valami nem úgy történik, ahogy szeretnék az emberek, és megkérdőjelezik Isten jelenlétét. Azt gondolom, hogy tanuljunk Dávidtól. Vállaljuk a panaszainkat, de Istennek mondjuk el ezeket. Istennek mondjuk el ezeket, mert ő úgy is tudja, úgy is lát bennünket. Az író ugyan panaszkodik Isten távollétéről, de nagyon reméli, hogy ez nem így van. Miért reméli azt, hogy ez nem így van? Azért, pont azért, mert igenis Istenhez panaszkodik. Tudja, hogy borzasztó helyzetben van, és tudja, hogy Isten talán nincs úgy a közelében, ahogy szeretné, de mégis hozzá kiállt, mégis kér tőle valamit. Egy nagyon egyszerű dolgot kér tőle. Ennyit. Nézd rám, Uram, és felej. Imádkozik a kapcsolat megújulásáért. Mikor készültem, akkor az a kép jutott eszembe, ahogy az én 4 éves kislányom többször is elmondja, anya, kérek teát, és én talán mosogatok, vagy törölgetek, de nem figyelek úgy a kislányomra. És ő odajön és megcibálja a nadrágomat. És mi is legyünk így Istennel, hogy menjünk oda menni hozzá, mert tudta a kislányom is, hogy fogok neki adni, csak idő kérdése. Legyünk mi is valóban Isten gyermekei, merjünk oda menni hozzá, merjünk kérni tőle, hogy nézzen ránk, és feleljen a mi kérdéseinkre, a mi panaszainkra. És azt mondja a Zsoltáros, mutasd meg, Uram, szeretett orcádat, tudasd velem, hogy ismersz és figyelsz rám, kegyelmezd meg újra nekem, segíts és válaszod a panaszaimra, felelj a kérdésekre, melyek kínoznak, tartsd meg az életemet. És egy nagyon szép költői kép is itt van. Azt mondja a Zsoltáros, hogy tartsd meg a szemem ragyogását. Annyira szép ez a kép, annyira sokat mondó, hiszen amikor egy emberrel találkozunk, először a szemébe nézünk, és valamit megérzünk ebből a tekintetből. Azt gondolom, hogy a tekintetünk elárulja azt, hogy milyen a mi életerőnk, mennyi a mi életerőnk. A szemünkből kisugárzik az, hogy van életerőnk. Olyan szép ez a kép. Uram, tartsd meg a szemem ragyogását. Add meg a szememnek a fényét. Add azt, hogy valóban sugározzam az életed. És hogy tudom ezt megtenni? Hogyha én magam az élet szavával, az élet urával vagyok átitatva. Azt gondolom, hogy annyira emberi, annyira közel álló hozzánk ez a 13. Zsoltár, hiszen egy törékeny embernek az imádsága. Oda megy Istenhez, elmondja a panaszait, aztán pedig kér tőle, mint egy gyermek az édesanyjától, és ami mögötte van, emögött a kérés mögött, az a bizalom. Bizalom Isten könyörületességében. Dávid azért imádkozik, hogy az ellenségei ne győzedelmeskedjenek felette, és hogy diadalt arathasson az Isten kegyelme által. Meri ezt azért tenni, mert ismeri Istennek a hűségét. Tudja, nagyon jól tudja Dávid, hogy Isten a mi hűtlenségeink ellenére is velünk marad, és hogy nem a bűneink arányában bánik velünk. Isten kegyelmes és jóságos. És itt vonalat húzhatunk az Úr Jézus Krisztus felé, mert benne az Isten jósága, testé és véré lett. Benne bebizonyította Isten az ő hűségét. A könyörületesség Istene az, aki nem a mi érdemeink szerint bánik velünk, hanem az ő végtelen szeretete szerint. Az Isten jóságához való fohászkodás bizony változtatja az embert. Amikor valaki eljut oda, hogy őszintén elmondja panaszait Istennek, hogy merjen kérni tőle gyermeki bizalommal, akkor egy lelki formálódáson is átmegy. Mert amikor az ember belátja azt, hogy szüksége van Istenre, akkor bizony megszületik az életében, a szívében az alázat is. Oda megyek Isten elé, már nem öntelt vagyok, már nem dicsekszem, hanem teljesen őszinte vagyok. Őszintén elmondom neki az én panaszaimat, az én kérdéseimet. Miért? Mert hihetjük azt, hogy Isten együtt érez velünk, gondja van ránk, kerüljünk bármilyen helyzetbe. És olyan csodálatos, hogy Isten, aki az ő fiát adta miértünk, aki itt járt a földön emberként, megismerte az emberi életnek minden, de minden nehézségét. És akkor feltehetjük a kérdést. Mégis, annyiszor, hogy nem hallgattatik meg a kimádságunk, úgy érezzük. Azonban itt jön be, hogy ott van a szívünkben az alázat, mert el tudjuk fogadni, hogy igen, atyám, de ha nem tennéd is. Én tudom, hogy te meg tudod cselekedni. Te meg tudod adni az én kérdéseimre a választ. Te be tudod teljesíteni a te igéd szavát. De te tudod, hogy mikor jön el annak az ideje. És megbízunk benne. Mert ott van az alázat a szívünkben, hogy ő meghallgatta az imádságainkat. És amikor az én életembe eljött az ideje, annak, hogy beteljesítse, amit kértem tőle, el fogod hozni. Bizony, az alázat szükséges az Istennel való kapcsolatunkban. De olyan csodálatos, hogy ezt ő maga munkálja ki bennünk. A második dolog pedig, ami megtörténik egy ember életében, hogyha oda mer járulni őszintén Isten elé, hogy egy kicsit merész is lesz. Merész lesz, és azt mondja, én egyedül Isten hűségétől függöm. Milyen nagy dolog ezt kimondani, hogy én Istentől függöm egyedül. Történhet bármi körülöttem, jöhet bármilyen változás, akár társadalmi, akár gazdasági. Én akkor is egyedül Istentől függöm. Igen, ez merészség, de testvérek, ez az a merészség, amit Isten kíván tőlünk. Merjünk merészek lenni, merjünk csak tőle függeni, merjünk csak hozzá tartozni. És mi történik ezzel a Dáviddal, miután megérti ezeket a dolgokat? Közösséget él át az Úrral. Milyen csodálatos, arról panaszkodik, az Úr elrejtette előlem az orcáját, nem hallom, nem látom, nem értem. És az imádság alatt, ahogy kijönti a szívét az Úrnak, eljut oda, hogy meg is tapasztalja a közösséget az Úrral. Hogyan? Úgy, hogy egy szabadítást él át. Úgy, hogy még mielőtt ő látná Isten ígéretének a beteljesedését, azt írja itt, hogy éneklek az Úrnak, örvendezek az ő szabadításának, jót tett velem. Milyen hatalmas dolog ez. Ezek azok a lelki szemek, Ezek azok a lelki látások, amelyeket Isten megad az övéinek. Hogy én csak tőle függöm, és bizony, ezért ő jót tesz velem. Bizony, ezért én nem fogom átélni a megszégyenítetést, mert Jézus, az ő fia azért halt meg, hogy minden helyzetben, minden körülményben gondoskodjon az életem megoldásairól. És ez örömöt ad nekem. Örömöt ad nekem, olyan örömöt, hogy énekszóra nyílik a szám. Bizony, aki ennek a Zsoltárnak csak a kezdő szavait olvassa el, hogy itt újra egy panaszról van szó, akkor azt gondoljuk, hogy na már megint. Annyi panasszal van tele a világ, minden. De testvérek, ez a Zsoltár, ez az imádság nem ezzel ér véget, hanem azzal ér véget, hogy az Úrhoz fordul, és teljes mértékben megbízik Istenben, és a panasz imádattá válik. Nem a nyomorúság áll az életének a középpontjában, hanem Istennek a könyörületessége. És ebből a könyörületességből fakad a szabadítás. Annyira bizonyos az író afelől, hogy Isten meghallgatja, hogy már is énekel, hogy már is örvendezik benne. Az Úr meghallja, az Úr rátekint, az Úr válaszol. Ez a bizodalom ad erőt az élet fáradozásaiban. Azt gondolom, hogy a mi életünkben is Isten megadhatja ezt, és megadja ezt. Merjünk őszinték lenni hozzá, merjünk kiáltani hozzá, és engedjük azt, hogy az ő szent lelke által bennünk munkálkodik, és a mi ajkunkat, a mi életünket hálaadásra viszi, hála áldozattá teszi a mi életünket, hogy úgy tudjunk élni, és úgy tudjunk minden próba között, minden probléma között megállni, hogy én Istentől függök, én az övé vagyok. Reformáció ünnepén beszéltem arról, hogy a reformátorok megvallották, mindent elvehetnek tőlem, de a benned való hitet nem. És Isten erősítse meg bennünket ebben a hitben, ebben a biztos pontban, hogy ő van, hogy ő él, hogy ő uralkodik, és hogy ő könyörületes és irgalmas Istenünk. Amen. Mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy most elénk hoztad egy embernek az életét, akinek az életében egy csodálatos fordulat történt. És köszönjük, hogy együtt tudtunk ezzel az emberrel, ennek az embernek az életével gondolkodni, érezni. Hiszen, Urunk, megállunk most előtted őszintén, és elmondjuk neked a mi panaszainkat, a mi sérelmeinket, a mi fájdalmainkat, mindazokat a dolgokat, amik miatt aggodalmaskodunk. Urunk, hiába is előtte takarni, takargatni, te mindent látsz. Köszönjük neked, hogy ezt úgy mondhatjuk el, hogy te megértesz bennünket, hogy te szeretettel fordulsz felénk. Köszönjük ezt, Istenünk, és köszönjük azt, hogy nem kell a panasznál megállni, nem kell úgy leélni ezt a földi életet, hogy mindig csak panasszal legyen tele a mi életünk, hanem jöhetünk úgy hozzád, hogy kérünk, és te adsz nekünk. Urunk, mi azt kérjük tőled, hogy fordíts felénk a te orcádat, hogy áraszd ki ránk a te szent lelkedet, hogy valóban átéljük mi is a szabadulást, a felszabadulást, a mi gondjaink alól, a mi terheink alól. Köszönjük, Istenünk, hogy velünk vagy, hogy fogod a mi jobb kezünket, és végig kísérsz a mi életünkön. Köszönjük, Urunk, hogy te egy olyan Isten vagy, aki a problémákban, a nehézségekben, a gyász időszakában is velünk vagy. Urunk, kérünk téged, hogy adj nekünk erőt, adj nekünk a mi szemünknek a fényét, hogy megerősödjön a gyász idején is, hiszen te látod, hogy a gyász időszaka az, amikor, Urunk, a könnyeink nem állnak meg. Kérünk téged, hogy adj vigasztalást, adj nekünk reménységet életünk minden helyzetében. Könyörgünk szeretteinkért, családjainkért, református anyaszentegyházunkért, magyar népünkért. Jézus Krisztus nevében. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az atyának kegyelme, a fiúnak szeretete, a Szentlélek megáldó és megszentelő közössége legyen, és maradjon mindjájunkkal. Amen.